Mennyei atyánk szavát olvasom a Mózes első könyvének 26. első fejezetének 26. versétől, a 6. és a 7. nap teremtéséről. Akkor ezt mondta Isten, alkossunk embert a képmásunkra, hozzánk hasonlóvá, uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, az állatokon, az egész földön és mindenen, ami a földön csúszik, mászik. Megteremtette Isten az embert a maga képmására. Isten képmására teremtette férfivá és nővé teremtette őket. Isten megáldotta őket, és ezt mondta nekik Isten. Szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be és hódítsátok meg a földet. Uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain, és a földön mozgó minden élő lényen. Azután ezt mondta Isten, nektek adok az egész föld színén minden maghozó növényt, és minden fát, amelynek maghozó gyümölcse van, mindez legyen a ti eledeletek. Minden földi állatnak, az ég minden madarának, és minden földi csúszómászónak pedig, amelyben élet van, eledelül adok minden zöld növényt. És úgy történt. És látta Isten, hogy minden, amit alkotott, igen jó. Így lett este, és lett reggel, 6. nap. Így készült el a menny és a föld, és minden seregük. A 7. napra elkészült Isten a maga munkájával, amelyet alkotott, és megpihent a 7. napon egész alkotó munkája után. Azután megáldotta, és megszentelte Isten a 7. napot, mivel azon pihent meg Isten egész teremtő és alkotó munkája után. Ez a menny és föld teremtésének a története.
Imádkozzunk! Urunk, igédben elénk vetítettél egy gyönyörű panorámát, a teremtett világot, napot, holdat, csillagokat, vizeket, hegyeket. Földön csúszó, mászó, apró élőlényeket. A galaxisoktól a katicabogarakig mindent. És végül belehelyeztél bennünket ebbe a csodálatos képbe. Csak pislogunk, Urunk. Nem is tudjuk, hova nézzünk. Az apróságokat szemléljük, vagy a nagy magasságokat és csodálatosságokat? Vagy egymásra nézzünk? Csodálatos embertársainkra? Szólni is alig tudunk, Urunk. Csak kérünk és hívunk, hogy hadd örvendezzünk veled és egymással együtt ennek a csodálatosan szép teremtett világnak, és benne egymásnak. Hívunk, Urunk, hogy veled hadd röpüljön a lelkünk, hadd örvendjen és hadd repessen, amikor mindezt látja. Hívunk, Urunk, hogy veled hadd örüljünk. Neked hadd legyünk hálásak mindezért. És most hálát adunk azért is, Urunk, hogy ebben a teremtett világban, ebben a csodálatos gyönyörűségben bennünket, embereket tartottál méltónak arra, hogy hozzánk szólj, hogy nekünk ad igédet, és nekünk ad jelenlétedet. Urunk, kérünk, hogy szent lelkeddel áradj szét mi közöttünk. Tedd nyitottá a szívünket. Légy pásztora a pásztornak. Adj az adni készülőnek. Szólj a megszólalóhoz. Lelkeddel formáld át életünket. Teremts bennünk új életet. Ámen. Kedveseim, Isten igéjét, amelyről ma az ige hirdetés szólni fog, már hallottátok Mózes első könyvéből, amelyhez még egyetlen fél ige verset hadd mondjak, és csak a rendkedvéért nyitom ki a Bibliát, a János evangéliuma 19. fejezetéből. Íme az ember. Azt az információt kaptam, hogy itt a gyülekezetben egy új sorozat kezdődött el, amelynek a címe ugyebár a nagy kép, és ebbe kapcsolódom most bele én is ezzel az igehirdetéssel, és ezzel a közös gondolkodással veletek, a nagy kép. És amikor a teremtés történetnek, az ember teremtéséről szóló részét olvastam, ahogyan most itt hallottuk is az Isten tiszteleten, régi korok letűnt játéka jut eszembe. Nem tudom, csináltatok-e olyat gyerekkorotokban, hogy dobozból készítettetek színházat, és akkor a karton papírdoboznak a hátulját kidíszítettétek mindenféle díszlettel, háttérrel, rajzzal. Kislánykoromból emlékszem még erre, és akkor rajzolgattam, festegettem napokig, és akkor elkészült a díszlet, és akkor végül a figurákat is, a papír 2D-s figurákat is beeresztettük a díszletek elé, és elkészült a világ, a színház, elkészült egy sajátos kép. És ahogy ezt a történetet olvastam most a Teremtés könyvének az elejéről, az ember teremtését, valahogy ez a kép jutott az eszembe. Isten minden gyönyörűen elkészít, mögénk teszi a díszletet, hogy úgy mondjam, és utána belehelyezi az embert ebbe a csodálatosan megalkotott világba. Ez a nagyszabású díszlet, amiben élünk, ez a világ mindenség. Mi pedig nem kettődés figurák vagyunk, hanem húsvér élő emberek, akiknek feladatuk, megbizatásuk, küldetésük van ebben a világban. Azt olvastuk a teremtés történetben, azt hallottuk a lekcióból, hogy Isten a maga képére és hasonlóságára, a maga formájára teremtette meg az embert. Mit is jelent ez a hasonlóság? Mit jelent képmásnak lenni? Mit jelent ez az évezredek óta a teológusok által körülírt, leírt, vitatott, filozofált imago Dei? Mit jelent ez, hogy mi, akik itt vagyunk, Isten képére és hasonlatosságára teremtettünk? Most mielőtt tovább mennénk, gondolom a gazdagréti közösség is, mint minden rendes református gyülekezet, ahhoz van szokva, hogy bejön az Isten tiszteletre, és akkor a dicsőítés meg az eleje után, miután jól rámelegettünk az ige hirdetés meghallgatására. Nem kell semmit csinálnunk, csak meghallgatnunk az ige hirdetést, de ez most máshogy lesz. Úgyhogy most egy rendhagyó dolgot szeretnék kérni tőletek, testvéreim. Tehát arra a kérdésre keressük ma a választ, hogy mit jelent Isten képére, mit jelent az, hogy mi emberek Isten képére teremtettünk. És én nem nagy teológiai igazságokat szeretnék nektek mondani elsősorban, hanem azt szeretném, hogyha ez a kérdés, ez a nagy teológiai, filozófiai kérdés életté válna a hétköznapjainkban. Éppen ezért most arra kérlek benneteket, hogy akivel egymás mellett ültök, forduljatok egymással szembe, nézzetek egymás szemébe, tényleg testtel is forduljatok oda, mindenki forduljon valaki felé. És nézzetek egymás szemébe. Mindenki valakinek nézzen a szemébe. Hárman nem tudtok egymás szemébe nézni. Párba kell ülni. Párt kell keresni magatoknak. Köszönöm a bátor megmozdulást. Megvannak a párok, jó? Nézzetek egymás szemébe szó, hang nélkül 20-30 másodpercig. Én számolom. Szemléljétek egymás arcát egy fél percig. Látom, hogy vannak, akik még szívesen elmerülnének a társuk szemében. Köszönöm a rendhagyóra való nyitottságotokat. Kérlek benneteket, hogyha találjatok rá módot, hogy megosszátok egymással, akár az Isten tisztelet után, hogy mit láttatok, és hogy milyen élmény volt nektek ilyen hosszan egymás szemébe nézni. Isten képére teremtettünk mindannyian, akik itt ülünk egymás mellett. És nem tudom, hogy ahhoz, amit most láttatok, hozzá tud-e még adni valamit ez az ige hirdetés, de remélem, hogy a Szentlélek által igen. Mert először is arra szabad nekünk, és érdemes odafigyelnünk, hogy teremtmények vagyunk. Ez az első, amire ma szeretném, ha figyelnénk. Isten képére teremtettünk. Az ember tehát nem önmagában álló lény ebben a földi világban, és nem is a teremtés non plus ultrája, hanem csupán egy teremtmény a többi között. A hátam mögött levő szobafenyők és a rajta levő esetleges élősködőkkel együtt az ember is az Isten teremtménye, ugyanúgy, mint azok. És mint teremtő, ugyanakkor, vagy teremtmény, mégis kiemelkedik valamilyen módon a teremtmények sorából, hiszen az egyetlen lény, amely képes kapcsolatba kerülni a teremtővel, legalábbis mi emberek így gondoljuk. Nem tudom, a Katica bogarak hogy gondolják, de mi azt gondoljuk, hogy mi emberek vagyunk egyedül képesek arra, hogy kapcsolatba kerüljünk a teremtőnkkel. A teremtettségünk tehát azt jelenti, hogy nem csak így ide vagyunk dobva ebbe a világba, és aztán csinálunk, amit tudunk vagy akarunk, boldogulunk, ahogy tudunk vagy akarunk, hanem azt jelenti, hogy valaki, ami teremtőnk, ide rakott bennünket, éppen ide, éppen most, ebbe a világba, éppen ezzel a külső formával, amink van, éppen ezzel a lelkülettel, amink van, megalkotott, megteremtett bennünket, és úgy látta jónak, hogy ide tegyen. Fontos tudatosítanunk magunkban ezt a kapcsolatot az Istennel, és a teremtettségünk lényegét. Mert nem a semmiből jövünk, és a semmibe tartunk, hanem Isten jó szándékából vagyunk itt. Nem véletlen az életünk, hanem az Isten tervének a része. És az ő jó akaratának a gyümölcse és a megnyilvánulása. Így van ez akkor is, hogyha az ember ezt akarja, meg akkor is, ha nem. Akkor is, ha hiszi, akkor is, ha nem. Így van ez velünk, akik a templomon belül vagyunk, meg azokkal, akik ott vannak otthon a lakótelepen, és valami más csinálnak. Teljesen mindegy, hogy kivel találkozunk az életünkben, vagy éppen mi magunk milyen állapotban vagyunk, mi mindig az Isten teremtményei és az ő teremtő akaratának a megnyilvánulásai vagyunk. Fontos ezt tudnunk, mert néha elfeledkezünk róla. Ritkán nézünk egymás szemébe egy fél percig, és hogyha csak úgy elsuhanunk egymás mellett, akkor lehet, hogy észre se vesszük, vagy el is felejtjük, hogy az a másik ember, aki épp az agyunkra ment, az Isten alkotása. Olyan ez, mint amikor a hittanos gyerek bejön a csoportba, és széjjelszedi a csoportot meg a hitoktatót. Csak a gyereket látjuk, de ez a gyermek hozza magával az egész család történetet, amit nem látunk. Amikor mi egymásra nézünk, csak egy arcot látunk, egy testet, egy ruházatot, pedig hozzuk magunkkal a teremtmény voltunkat, ami talán sokkal inkább meghatároz bennünket ez a láthatatlan erő és valóság, mint az, amit látni vagyunk képesek egymásból. Mi tehát a láthatatlan Isten látható tulajdonaiként élünk itt a Földön, és ez talán sokkal meghatározóbb, mint az emberiségnek az a kamaszosan tagadó állapota, amiben éppen talán van. És az Isten képűségünk is ebben az összefüggésben szemlélhető. Azért kezdtem a teremtettséggel. Mert az Isten képűségünk is ebben az összefüggésben, ami teremtmény voltunkban szemlélhető. És nem véletlenül mondom azt a szót, hogy szemlélhető, mert nehezen mondanám azt, hogy értelmezhető, mert 2000 év óta próbálják a teológusok értelmezni ezt, hogy mi az, hogy Isten képűség. Én megpróbálom szemlélni, és erre hívlak most bennetek is, benneteket is, hogy mit jelent ez a hasonlóság Istennel. Nyilvánvalóan nem fizikai hasonlóságról beszélünk, hiszen Isten lélek, bár ami azt illeti, Krisztusban testté lett, és ilyen módon ugyanolyan emberivé vált, mint mi magunk, hanem ez a hasonlóság sokkal inkább valami olyan fajta sajátos jelenlét, amit talán csak az ortodox testvérek értenek meg, amikor szemlélnek egy ikont. Amikor azt az ikont ők nézik, ha olvastok ilyen leírásokat, hogy hogyan szemlélődnek ortodox testvéreink egy-egy ikon előtt, akkor azt hallhatjuk tőlük, azt tanulhatjuk tőlük, hogy szemlélik a Krisztus képet mondjuk egy templomban, de már nem a festményt látják, hanem magát Krisztust, akit az a kép ábrázol. Ezt jelenti talán a hasonlóság, az Isten képűség. Hogy az ember, mi akik itt vagyunk, magatartásunkkal és Istenhez való viszonyulásunkkal láthatóvá tesszük a teremtő, megváltó, megszentelő Istent. És ez egy nagyon fontos gondolat, ezt kérem, hogy jegyezzétek meg. Mi emberek tehát, mi teremtett lények, magatartásunkkal, Istenhez való viszonyulásunkkal láthatóvá tesszük a teremtő, megváltó, megszentelő Istent. Ez a küldetésünk, és ez a feladatunk. Ezt jelenti az Isten képűségünk. Ez a láthatóvá tétel az ige szerint két pályán nyilvánul meg. Egyrészt azt írja az ige, hogy megteremtette Isten az embert a maga képmására, hogy uralkodjék a tenger halain, az ég madalain és a földön mozgó minden élő lényen. A későbbiekben pedig, amit most nem olvastunk föl, azt olvassuk, hogy megteremtette az embert, hogy művelje és őrizze a földet. Az egyik pálya tehát a földkerekségen való uralkodás, annak művelése és őrzése. A másik pedig, amit szintén itt olvasunk, megteremtette az embert az ő maga képmására férfivá és nővé. A teremtettségen túl tehát még erről a két részletről szeretnék nektek beszélni. A világ mindenségen, a földön való uralkodásról, annak műveléséről és őrzéséről, illetve arról, hogy férfivá és nővé teremtett bennünket a mi jó Urunk. Uralkodás. A mai ember nagyon szeret uralkodni. Lassan belepusztul, de azért uralkodik. A mai ember uralkodása nyomán mit láthatunk? Azt, hogy egy Isten nélküli, magát talán még vallásosnak nevező közösség vagy embercsoportok uralják a Föld egészét. Miközben, ahogy most is a missziói beszámolóból hallottuk, a Földön élnek még olyan emberek, akik nem fehérek és nem középosztálybeliek, és ők nem nagyon élvezik ezt az uralkodást. A mai ember, ahogyan uralkodik a Földön, abban azt láthatjuk, hogy hogyan tobzódik az Isten nélküli ember a végtelennek hit hatalomban. Ez nem az az uralkodás, nem az a művelés és őrzés, amit az Isten a teremtés történetben ránk bízott. Ez valami egészen más. Ha Istent képviseljük a Földhöz való viszonyunkban, akkor azt kell megnéznünk, hogy milyen Isten a teremtésben, hogy ő hogyan viselkedik, hogyan hoz létre valamit. Először is az ő teremtő akaratát láthatjuk, és mind a két szó fontos. Teremtő akarat. Nem pusztító szándék, nem összezavaró tevékenység, nem kizsákmányoló akarat, hanem teremtő akarat, amit az ő szavával véghez is visz. Másodszor a káoszból kozmoszt alkot, a rendezetlen világból, az anyagok össze-vissza lebegéséből, vagy más teológiai elmélet szerint a semmiből, rendezett világot alkot. Egy olyat, amelynek a működését mind a mai napig csodáljuk, és igazából csak szemlélni tudjuk leírni alig-alig. Harmadjára pedig gondoskodik és fenntartja mindazt, amit alkotott. Így aztán joggal állapíthatja meg, hogy minden, amit alkotott, ímé igen jó. Ezzel szemben a mai ember, hogyha hatalom kerül a kezébe, akkor nem teremtő akarattal, hanem a kihasználás nem törődömségével fordul a Föld felé. A rendezetlenségből nem rendet teremt, hanem összeszemeteli Isten rendezett világát. És nem a gondoskodást meg a fenntartást láthatjuk a mai ember Földhöz való viszonyában, hanem a kihasználást, és azt, hogy a Föld kincseit is országhatárokon átívelően, ahogy hallhattuk is most a beszámolóból is, üzletté teszi. Egyetlen környezetvédelmi mozgalomnak sem vagyok aktivistája, ezt azért szeretném megjegyezni. De hogyha a Szentírást komolyan olvassuk, és tényleg azt gondoljuk, hogy mi Istent képviseljük keresztény emberként ezen a földön, akkor nem tehetünk mást, mint ami ott írva van. Akkor nekünk óvó, védő, gondoskodó, fenntartó módon kell odaállnunk a Földhöz. És úgy tekinteni ránk, mint az édesanyánkra, az anyaföldre, amelyet az Isten azért adott nekünk, hogy tápláljon bennünket, de nem csak téged, meg engem, meg a fehéreket, hanem mindazokat az embereket, akik megszületnek rajta. Ha komolyan olvassuk a Szentírást, akkor elképesztő felelősségünk van a Földünk iránt. Ha komolyan vesszük a saját Isten képűségünket ebben az értelemben, akkor a piacra vászon zacskóval megyünk, asszonytestvéreim. Hogy ilyen nagyon egyszerű példát mondjak. És olyan helyen veszünk árut, ahol tudjuk, hogy honnan jön az az áru. És nem adunk a családunknak akármit. És hogyha nem veszünk meg tömegcikket a műszaki cikkek területén, akkor miért veszünk tömegélelmiszert? Ha mi magunk nem akarjuk, hogy tömegcikké váljunk mi emberek, akkor miért veszünk tömegélelmiszert? Ha komolyan vesszük az Isten képűségünket a Föld iránt, akkor milliószor nagyobb felelősségünk van az anyaföld iránt, mint amivel ma keresztény emberek élünk. Ki hallott arról, hogy a keresztény egyházakban Magyarországon megünneplik a Teremtés hetét, és ma kezdődik a sorozat? Egy. Laci, lehet, hogy csak te voltál bátor, és különben mindenki hallott már róla. De hogyha ma reggel be nem kapcsolom a számítógépet, akkor én se tudom. Pedig állítólag szétküldték az egyházközségeknek a meghívó leveleket. Drága testvéreim, Teremtés hete. Hol vagyunk? Nem is tudunk róla. Szóval, ami a lényeg. Ha az Isten képűségünket komolyan akarjuk venni, és azt az igét, amit az Isten ránk bíz, hogy uralkodjunk a Földön, és műveljük, és őrizzük azt, akkor valamit át kell kattintani a fejünkben és a szívünkben. És ebben sem szabad birkamódra a megszokás után mennünk. Már csak azért sem, mert Isten úgy szereti ezt a világot, hogy odaadta érte az egyszülött fiát. Ezért a földért, ezért a világért. És ne feledjük el, hogy nem csak az emberekért, hanem a világért. Odaadta Jézus Krisztust. Azt, aki Pilátus elé már megalázottan és megverten került. Azt, akit keresztre feszítettek. Ezért a földért adta oda a mi mennyei atyánk. Kiszállok a tanító szerepéből most, és áttérek arra a pályára, amit megint csak az ige ad elénk, hogy tudnélik férfivá és nővé teremtett bennünket a mi Urunk, és így vagyunk ember. Tehát minden félreértés elkerülése véget szeretném megjegyezni, hogy az embert nem férfivá teremtette, aztán mellesleg megteremtette az asszonyt, hanem az embert úgy teremtette meg, hogy az ember férfi és nő, mint a kártya két lapja, vagy nem tudom, biztos van milliószor jobb hasonlat. Az ember tehát férfi és nő együtt, így egység. És nem egész a férfi önmagában, és nem egész a nő sem egymagában. Manapság ezt is hangsúlyoznunk kell, mert manapság olyan ügyes nők vagyunk, hogy megállunk a magunk lábán. Hanem arra vagyunk teremtve, hogy szeretett kapcsolatban éljünk egymással. Ez a mi teremtettségünk lényege, és ez az Isten képűségünknek is a lényege. A férfi és a nő házassága, hangsúlyozom, a férfi és a nő házassága arra való, hogy megmutassa és kiábrázolja a Szent Háromság személyeinek egymás iránti szeretetét. Az, ahogyan a fiú megdicsőül az atyában, ahogyan a fiú megdicsőíti az atyát, és az atya a fiút, és mindezt a Szentlélek szeretet közösségében teszik. Ugyanúgy, arra való a mi házasságunk, férfiak és nők, hogy az Isten képűséget ebben a szeretet kapcsolatban kiábrázoljuk ezen a földön. Mikor vagyunk tehát férfiként és nőként Isten képűek? Mikor törtjük be a teremtésbeli rendeltetésünket? Akkor, hogyha szerelmi háromszögben élünk, a házastársunkkal és Istennel. Nem kell félreérteni. Szerelmi háromszögben a házastársunkkal és Istennel. Kedves férfiak, ne gondoljátok, hogy Isten a munkátokat teremtette mellétek segítőtársul. És ne gondoljátok, hogy a cég érdekeit. Sőt, kérlek benneteket, azt se gondoljátok, hogy a karriert, az előmenetelt és az anyagi biztonságot adta nektek segítőtársul a ti mennyei atyátok. Mert a feleségeteket adta nektek, hogy vele ábrázoljátok ki az Isten képűséget a szeretet kapcsolatotokban. De kedves asszonytestvéreim, ti se gondoljátok, hogy a gyerekeiteket adta nektek segítő társulati mennyei atyátok. És ne gondoljátok, hogy a karriereteket, vagy a negyedik diplomátokat, vagy az előmeneteleteket adta nektek segítő társulati mennyei atyátok, mert nem. A teremtésben ezekről nincsen szó. A férjeteket adta mellétek, mert vele vagytok egész. És a házasságot arra adta, hogy mederben tartsa a szereteteteket egymás iránt, hogy megtanítson a kitartásra, megtanítson a megbántottság elengedésére, megmutassa a hétköznapok csodáit, és növekedést adjon nekünk a szeretetben. Ezen a két szintéren mutatkozik meg az ige szerint a mi Istenhez való hasonlóságunk. De ha körülnézünk, vagy magunkba nézünk, akkor bizony azt látjuk, hogy az Isten szándéka töredékesen, vagy egyáltalán nem valósul meg. Sokkal inkább azt látjuk, hogy az Isten szándéka, teremtő akarata egy áradó hullám, ami újra és újra nekiütközik a mi bűnös voltunk gátjának, és széllyel törik rajta ez a hullám, és nem megy tovább. Beleütközik a mi bűnös voltunkba. Az elszakadás, a bűnbeesés tapasztalata azt mutatja, hogy bár az ember Istenhez akart hasonlóvá lenni, de csak széttöredezett, elnyűtt, gazdátlan lényé vált ezen a földön. Az Isten képűség részben vagy egészben elveszett. Sajnos nem gondolhatjuk azt, hogy attól, hogy megszülettünk és Isten teremtményei vagyunk, immár állandóan sugárzik rajtunk az Isten arca. Nem. Az Isten arca akkor sugárzik rajtunk, ha kapcsolatban vagyunk. Minden bűnösségünk, minden széttöredezettségünk, minden esendőségünk ellenére is, ami mennyei atyánkkal. És mi keresztények azt hisszük, hogy egyedül Istennek a Krisztusban megjelenő kegyelme az, amely képes utat nyitni nekünk minden botladozásunkban a mennyei valóság felé, amit mi a bűnesettel jól elzártunk magunk elől. Tehát testvéreim, nem érdemes ezoterikus testvéreinkkel azon szomorkodni, hogy mi lett volna, ha nincs bűnesett. Nem érdemes kiradírozni a Bibliánkból ezt a néhány oldalt, mert nincs visszaút, előre út van a Krisztus kegyelmének az útján. Ami megtörtént, az megtörtént, de ha mi keresztény emberként a bűnünkről és a teremtettségünkről való tudással megpróbálunk és szeretnénk Krisztushoz hasonlítani, olyanná lenni, mint ő, akkor van esélyünk arra, hogy felragyogjon bennünk az Isten arca. Középkori szentek tudták ezt jól, ne dobjuk ki őket, csak azért, mert reformátusok vagyunk. Kempis Tamás például azt mondja Jézusról, aki engem követ, nem jár sötétségben, mondja az Úr. Krisztus szava ez. Arra int, hogy az ő életét kövessük, ha igazán akarunk a világosságban járni. Legyen azért legkedvesebb a Krisztus életéről való elmélkedés, ami mindennapjainkban. Krisztushoz válni hasonlóvá. Csodálatos életcél. Szerencsés, ha ehhez egymás arcát hosszan és sokáig nézegetjük. Mert a társunkban, a keresztény testvérben, a barátunkban, a házastársunkban, továbbá az ellenségeinkben, a Krisztus arca van jelen. Mi vajon milyen képet mutatunk Istenről? Amilyen kapcsolatban a mi Urunkkal vagyunk, olyan képet fogunk róla mutatni. Mert Isten Jézus Krisztusban személyesen megmutatja magát mindannyiunknak. Ezért arra biztatlak benneteket, hogy ne elégedjünk meg Krisztusról szóló tömegfelfogásokkal, hanem hívjuk és akarjuk, vágyjunk arra, hogy Jézus Krisztus személyesen nekünk mutassa meg önmagát. Ne sajnáljuk tőle azt a napi fél percet, amíg az ő arcát nézzük, mert hihetjük azt, hogy ha vele bensőséges, mély, őszinte kapcsolatban vagyunk, akkor az ő arca fog rajtunk keresztül sugározni. Biztos láttatok már a lakótelepen, most ez egy kicsit profán példa lesz, kutyát sétáltató embereket, akik néhány éves kutyatartás után kezdtek hasonlítani a kutyájukhoz, vagy fordítva. Csak azért mondom, hogy a félig alvókat is egy picit fölébresszem. Tehát, hogy körülbelül, ez vicces, de a Jézussal való hasonlóságunk az nagyon komoly. Minél inkább őt nézzük, annál inkább ő fog keresztül átnézni, kinézni rajtunk. Az Isten képűségünk tehát ennyit jelent. Ennél többet, de én most ennyit tudok veletek megosztani. Isten teremtményei vagyunk. És mint ilyenek, felelősek ezért a földért, de felelősek a kapcsolatainkért is. Mi vagyunk az egyetlenek, úgy gondoljuk, ebben a teremtett világban, aki képes Krisztussal kapcsolatba kerülni, és az ő arcát szemlélni. Minket hívott el Isten arra, hogy az arcunkon, a magatartásunkon, az emberi viszonyulásainkon keresztül ő jelenjen meg. Ez az ideális kép az elszakadással, a bűnbeeséssel összetört, de még a cserepeinken keresztül is Isten kegyelme képes meglátszódni ebben a világban. Jó, ha ezt a képet mutatjuk. Ámen. Urunk, az Édentől keletre nehéz az élet. Tövis és bogáncs, fáradtság, fájdalom, szomorúság, megbántás. Hát ezek vannak mi velünk. Bánt, Urunk, hogy a te csodálatos tervedet, világodat, a te szépségedet így széttörtük. Bánt, hogy belekényszerülünk egy olyan világba, amelyben alig-alig tudjuk őrizni a földet, és amelyben talán még egymásba kapaszkodhatunk szeretteinkkel, ha nem bántottuk meg egymást végleg. Urunk, nem tudom, hogyan létezhetnénk nélküled. Nem tudom, hogyan tudnánk élni abban a csak bogáncsos, csak tövis koronás, csak koszorús, csak szúrós, tikkat földben. Téged keresünk, hozzád vágyakozunk, és boldogok vagyunk, amikor megpillanthatjuk arcodat. Hálát adunk neked azért, Urunk, hogy hagytad összetörni magadat értünk, hogy közösséget vállaltál velünk minden megtörettetésünkben, minden kínszenvedésünkben, minden kivetettségünkben. És hálát adunk neked azért, hogy arra hívsz, hogy hozzád hasonlítsunk. Hogy a lépteinket a te nyomdokaidba igazítsuk. Egyrészt szeretnénk, másrészt bátortalanok vagyunk, Urunk. Szeretünk az élet napos oldalán járni. Ha nem is a földön, hanem az aszfalton, de legalább süt a nap. Szeretünk jó dolgokat megélni, pozitívokra gondolni. Szeretjük az agyunkat úgy programozni, hogy minden nagyon szép és jó. Hogy a negatív gondolatok ne bántsák a kis világunkat. És akkor te belejössz megverten, tövis koronával, és azt mondja rád az ige, hogy íme az ember, ilyenné lettél, értünk. Urunk, mi nem akarunk ilyenné lenni. Mi jól öltözött keresztények vagyunk. Kérünk, Urunk, könyörülj rajtunk, és vezess bennünket végig a te utadon, hogy a mi utunk a tieddé váljon, és a tied a miénké. Kérünk, Urunk, adj nekünk bátorságot a szemedbe nézni. Kérünk, Urunk, add nekünk kegyelmedet, mert anélkül csak elfordulnánk tőled. Add nekünk türelmedet. Mert lehet, hogy nekünk nincsen annyi, hogy fél percig téged nézzünk. Bocsáss meg nekünk, Urunk, hogyha gyötrelem nélkül akarunk a te orcádra formálódni. És kérünk, Urunk, biztosíts bennünket arról a kegyelemről, hogy sosem a gyötrelemé az utolsó szó, hanem kegyelmedé, dicsőségedé, fényedé, megváltásodé. Add, hogy téged tényleg ünnepeljünk, és hogy csak téged, ne magunkat, ne a hitünket, hanem csak téged. Kérünk, Urunk, áldj meg bennünket jelenléteddel, és kérünk, ne csak mondjuk, hanem tényleg vágyjunk erre. Így ajánljuk magunkat neked. Egyenként. Szeretteinkkel. Gyülekezetünkkel. És ellenségeinkkel együtt. Hogy te formálj, te teremts újjá bennünket valóban. Hogy változhassunk el a te orcádra. Add, Urunk, hogy ne csak langyos keresztények legyünk, hanem forradalmi keresztények, akiken keresztül a te jelenléted képes megváltoztatni ezt a világot, képes átformálni az embereket és a környezetünket. Kérünk, Urunk, hogy ne gátjai legyünk a te erődnek, a te teremtő akaratodnak, a te rendezettséget teremtő jelenlétednek, hanem eszközei. Így könyörgünk a holnapunkért, az anyaföldünkért, és mindazokért, akiknek kevesebb jut, mint amennyi járna nekik ebből a földből, és ebből a csodálatos gazdagságból. Kérünk, adj nekünk bátor hitet, hogy megmerjünk vallani téged a hétköznapjainkban is. Ámen. Köszönjük, hogy idehoztál. Köszönjük, hogy meghallgattál. Köszönjük, hogy erőt adtál. Most pedig együtt mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben van, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod. Legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.